Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje, Borsos Attilával és Ágai Kisandrással, és akkor rögtön kezdjünk egy kulissza titokkal, hogy mi már tudtuk, vagy legalábbis sejtettük, erősen sejtettük, hogy Tóbor Csaba lesz a Tatabánya vezetőedzője, majd a következő szezontól, úgyhogy ugye Attila erre már tettél utalást a legutóbbi műsorban, de nagyon diszkrét voltál, és csak adáson kívül árultad el nekem, és ma, mármint, hogy adásunk felvételének napján, vagyis kedden került nyilvánosságra. Éles Józsit is olvastam ez ügyben, aki elhulajtott egy-két kövér könycseppet, de tényleg azt mondta, hogy de hát ez az életrendje, ők nem tudnak versenyezni ilyen klubok ajánlatával, mint a Tatabánya, és hát nagyon sajnálja Csabát, aki ugye jelenleg a Kis Veszprém edzője, és ezt a szezont még végigviszi. De hát, ugye.
Igen, hát ez tényleg azt lehet mondani, hogy az élet rendje. És nem hiszem, hogy ez alapvetően azon múlott volna egyrészt sem a Tombor Csaba részéről, sem a Tatabánya részéről, hogy itt annyival nagyobb pénzt ajánlottak volna, mint a Veszprém edzői pozíciója, hanem egyszerűen tényleg ez a természetes rendje a dolgoknak, hogy egy olyan edző, aki jó eredményeket ért el egy ilyen kis csapattal, a fiatalokat beépítve egy NB1-es csapatnak a keretébe, keresi azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudja a karrierjét továbbvinni és megmérettetni magát egy komoly, mondjuk így bronzérmes álmokat dédelgető csapat kispadján, és azt hiszem, hogy ez mindenképp egy szakmai fejlődés lesz neki, és egy nagy kihívás, hogy azt a rutint és azokat a szakmai fogásokat, amiket a fiatalokkal a Kis Veszprémnek a padján elsajátított, azt hogy tudja utána tovább vinni. És azt hiszem, hogy a Tatabány is felkészülhet rá, hogy ez nagyon jól sikerül neki, akkor el fogják vinni mondjuk vissza Veszprémbe. De hát ez csak a jövő zenéje.
De már egy másik klubhoz.
És igen. Úgyhogy sok sikert kívánunk neki, és tényleg kíváncsian várom, hogy mire lesz képes, mert azért ez nem evidens. Tehát én nagyon sok olyan edzőt láttam, aki fiatalokkal remekül dolgozott, jó eredményeket ért el, de utána nem találta meg a helyét egy más közegben. Hozzáteszem, hogy a Tatabánya azért, ha tovább folytatja azt a stratégiát, amit elkezdett, már pedig tovább folytatja, akkor azért a fiatal magyar játékosok további felfuttatásában gondolkodik, tehát ez egy olyan feladat, ami talán tovább viszi azt, amit idáig csinált a Csaba.
Így van. Dragán Gyukics meg akkor itt is ilyen átszálló edző lesz, mint azt egyébként tőle megszoktuk szerintem az elmúlt években. Amikor beszélgetünk, ugye még nem tudjuk az ő nemzetközi debütálását a Tatabánya kispadján, hiszen pár órával a Tatabánya kadettem meccs előtt beszélgetünk, a bajnoki minden esetre az jól sikerült a bajnoki rajt, Csurgóról elhozták a két pontot. Ennek azon túl, hogy most már tabellára nézve számszakilag is nagy jelentősége van, szerintem lelkileg igazán fontos, nem? Hogy hú, végre nyertünk.
Hát az biztos, hogy ez egy olyan mérkőzés volt a nagy betegek mérkőzése, mert azért a Csurgón is elég komoly
kivérzik több sebből.
Probléma van, ugye ők is azért inkább abba a kategóriába tartoznak, mint a Tatabánya, tehát a táblázatnak az első felében voltak nagyon sokáig dobogós reményekkel, és ehhez képest most azt hiszem az utolsó előttiek, vagy valami egészen lent vannak, és ez a helyzet ez méltatlan azért a csurgónak az elmúlt évekbeli teljesítményéhez. De hát itt valakinek nyerni kellett, valakinek veszteni, és jobban vette a Tatabánya ezt az akadályt. De az igazi kérdés az az lesz, hogy a következő mérkőzéseken tudja-e folytatni ezt a győzelmi sorozatot, már amennyire egy győzelem, ez egy sorozat, vagy pedig újra azt fogjuk látni, hogy azok a problémák, amik voltak, azok még nem a múlték.
Reméljük, hogy nem. No, akkor folytassuk a BL csapataink, női BL csapataink hétvégéjével, ami egy diadalmenet volt végül is, hiszen kettőből kettő. Mind a kettőt szeretném, vagy egy kicsit más aspektusból közelítenénk meg. Az egyik ugye a Fradi Bukarest, ez egy abszolút csúcs rangadó volt, nagyon fontos mérkőzés, nagyon jó végeredménnyel, hiszen ugye két pont a zsebben, a sokadik végjátékot sikerül behúzni, de több ízben, több fórumon is utaltál rá, hogy a szerencse az forgandó, és hogy ez persze meg kell tanulni végjátékot játszani, de azért nagyon nagy szerencsejáték, hogy az utolsó három percből kijön ki jobban. Félsz tőle, hogy ennek böltje lesz?
Hát persze, félek tőle, hogy nehogy az legyen, hogy a legrosszabb pillanatkor hagyja el majd a szerencse a Ferencváros, de alapvetően én nem is ezért hívtam föl erre a figyelmet, hanem inkább arra, hogy ugye hajlandók vagyunk, szakértők is, de főleg azért a szurkolókra gondolok, elég könnyedén föllángolni, és ránézni a tabellára, és azt mondani, hát a Fradi az első a csoportba, Final Four, Győr-Fradi döntő a BL.
Jó ránézni a két csoportra egyébként.
Hát persze.
Azért, hogy a Fradi meg a Győr áll az élen, azért az jól néz ki.
Azért mondom, hogy könnyen ez egy picit félrevezetheti szerintem a kézilabdát kedvelőket olyan értelemben, hogy hát akkor a Fradi most már megérkezett, most már múlt az összes olyan probléma, ami a korábbi években felmerült, hogy mondjuk így a tavaszi részére a szezonnak egy kicsit elfogynak, és nem jönnek azok az eredmények, amiket várnak tőlük. Mert azért ebben az első helyen, vagy ebben a pozícióval most azért a várakozásokat szépen felpumpálták a szurkolói oldalon, és erre hívtam csak a figyelmet, vagy erre gondolok, amikor lehűtöm egy picit a kedélyeket, hogy vigyázzunk azért, mert tényleg elég egy rossz mozdulat, egy kapufa, egy kivédett hetes, egy rossz bírói ítélet, és utána már is másképp látja a világot a ferencvárosi csapatot figyelő szurkolói kör.
Hát annál is inkább, ugye, mert erről már múltkor is beszéltünk, a Ferencváros, mint klub vezetése, az egyértelműen kijelentette, hogy itt a hosszú távú cél, sőt nem is annyira, mondjuk a közép hosszú távú cél a Bajnokok Ligája megnyerése, a Final Four-ba kerülés. Hát valóban, ahogy mondod, lehet, hogy akkor most gyorsan megjött az étvágy, hogy ne is kelljen erre várni még egy-két évet, menjünk most.
Hát igen, én remélem, hogy azért a ferencvárosi klubvezetés, ők azért ennél megfontoltabbak, és ezt a elvárást nem azért fogalmazták meg, mert most sikerült három mérkőzést egy góllal megnyerni, hanem mert emögött azt gondolják, hogy ott van az a beruházás, azok a játékosok, azok a tervek, az a szakmai háttér, ami erre feljogosítja őket, és hát már múltkor is ezt elmondtam, hogy én nagyon örülök neki, hogy ezt így kimondták, mert most már akkor tisztán látunk, hogy valójában mik a célok a Fradinál, és szerintem nem is lehetnek mások a célok. Most azon lehet vitatkozni, hogy mennyire sokba kerül ez, meg mennyi pénze van rá a Fradinak, de azért összességében azt mondhatjuk, hogyha végignézzük az európai klubkézilabdázást a női szinten, akkor ha levesszük belőle a Győrt, mert oké, azért ők hatszoros győztesek, de az összes többi csapatnak, leszámítva az alján lévőket, mondjuk a Podravkát, meg a Sevehofot, meg ezeket a klubokat, nagyjából ugyanannyi esélye van a Final Four-ra, és ezek közül a Ferencváros abszolút ott van azok között, akiknek megvan hozzá a játékerejük, megvan hozzá a büdzséjük, megvan hozzá a hátterük, mindenféle tekintetben. Tehát innentől kezdve nem lehet más a céljuk, mint amit a klubnak az elnöke ugye megfogalmazott.
Igen, és azért ugye elhangzott, mondjuk ez még csak finoman hangzott el, hogy azért a szemléletváltás is napirenden van, és inkább azt mondom, hogy folyamatban van, külföldiek, magyarok, erre gondolok. Azért pár évvel ezelőtt a Fradi vezetése kőkeményen kijelentette, hogy már pedig itt magyar játékosokkal dolgozunk, elvétve jöhet, ugye azt hiszem 4-ben maximálták, ugye egyáltalán a keretben lévő külföldiek számát, ugye ez nem volt olyan régen, ez 2-3 évvel ezelőtt volt. Hát ehhez képest most a Bukarest ellen 2 magyar játékos volt a kezdő csapatban, Bíró Blanka és Márton Gréta. A többi mind külföldi volt, nekem ez semmi bajom nincsen egyébként, Kovacsics Anikó ugye sérült, tehát lehet, hogy ő kezdő lett volna. Valószínűleg a Fradinál is rájöttek, amire korábban Budakalászon, hogy ezt nem lehet így kijelenteni, vagy a célokhoz kell idomítani.
Persze, azt hiszem, hogy ezen a szinten, ahol a Ferencváros is játszik, tehát BL, Final Four remények, itt egy dolgot kell nézni, hogy ki milyen játékos, meg ki milyen edző. És nem azt, hogy hol született, vagy éppen milyen nemzetiségű az útlevele. Természetesen
jó,
mindenki...
Jó, az nem baj, hogyha kicsit szem előtt tartjuk azért a nemzeti érdekeket, hát, ez az tök jó, csak ne essünk a lótó
hát
sorra.
Igen, de azért tehát szerintem a nemzeti érdek az, hogy jó csapatunk legyen. Persze, minél több magyar játékos van benne, az sokkal jobb, mint hogyha nincs. De azért sokkal jobb, hogyha van egy jó csapatunk kevés magyarral, mint hogyha rossz csapataink vannak sok magyarral. Különösen az élcsapatokra mondom, mert most az, hogy az NB1-nek a hátsó felében milyen színvonalon, milyen játékosokkal játszanak, az talán egy kevésbé élesen felvetődő kérdés, de itt azért ezt el kell tudni fogadni, hogy a Ferencváros, a Győr, a Szeged és a Veszprém, azok a világ legjobb csapatai között vannak, és olyan konkurenciával kell játszani, ahol szintén nem azt nézik, hogy románok vagy franciák vagy németek játszanak az ellenfeleknél, hanem hogy kinek van jobb csapata, és ebben a harcban fel kell venni a versenyt.
Ebben igazad van, abszolút, csak nekem van egy veszőparipám, amit ugyan nem teszteltünk soha, de meg vagyok róla győződve, hogy ez helytálló. Meg a múltból is adódik, nem csak a jelenből, mármint a klubcsapataink szerepléséből, hogy az emberek, mondjuk szurkolók nagyon nagy részében ez egy kicsit hamis illúziókat kelt a magyar kézilabda erejét illetően, hiszen amit beszéltünk, azt látják, hogy Fradi, Győr, egyre másra nyerik a meccseiket. Majd most jön egy világbajnokság Spanyolországban, amiről pár szót talán most is tudunk ejteni, bár még lesz rá módunk. És az fogja beárazni a magyar kézilabdát, nem a Fradi, meg a Győr, meg a Szeged, meg a Veszprém, mert az a magyar kézilabda azért ilyen, ez a magyar bajnokság, magyar csapatok, de nem azért a magyar játékosok, a magyar kézilabda az a világbajnokságon árazódik be, és ha nagyon nagy lesz a kontraszt, mint ahogy sajnos az elmúlt időszakban nagyon nagy a kontraszt, mondjuk a Győr szereplése, meg azért sokszor a Fradi is, meg a válogatott között, az komoly értetlenséget szül az emberekben, hogy most akkor mi van?
Hát ezt részben igazat adok neked, persze az lenne az ideális, hogyha egy baromi erős válogatottunk lenne, és tele magyar játékosokkal világverő klubcsapataink. De én azt határozottan másképp látom, hogy a magyar kézilabdának az ereje az a klubokat is jelenti. Függetlenül attól, hogy milyen játékosok vannak benne. És erre mondok is neked egy példát, hogyha most a világban elmész női kézilabda meccsekre, BL meccsekre például közvetíteni, és akkor szóba kerül, hogy milyen klubok vannak, milyen országból, akkor nem azt mondják, hogy Fradi meg Győr, hanem vannak a magyar, az erős magyarok, a magyarok azok nagyon jók a női kézilabdában, meg a férfiben is, és ez ugyanúgy szerves része egy ország kézilabdálásának az imidzséről, mint az, hogy a válogatottban mi történik. Inkább azt nem értik a külföldiek, hogy a válogatottban, ahol egyébként jó magyar játékosok is vannak, miért vagyunk ilyen gyengék?
Jó, és legalább saját magunkkal legyünk őszinték. Ez a, hogy mondjam, a környezetünknél, sőt egész Európához képest kimagasló anyagi feltételeknek köszönhető. Nem a magyar kézilabda nevelőerejének, nem a magyar kézilabda vonzerejének, hanem azért, mert töménytelen mennyiségű pénz.
Na, de figyelj, de ez kitérnek el külföldre.
Értem, segíteni.
A vámlászkópjaira nem úgy tekintenek, hogy azok földön túliak, az a macedónoknak a büszkesége. De
én ezt nem mondom.
Benne a macedón játékos.
Ebben neked teljesen igazad van. Én ezt szóval sem mondom, hogy ez rossz, én csak azt mondom, hogy az emberek ezek után valahogy, hogy mondjam, ösztönből azt várják el, hogy akkor, ha ilyen jó a magyar női kézilabda, nekem vannak barátaim, akik csak szurkolok, és ezt mondom, oké, és jön a VB, ott meg agyonvernek mondjuk minket, akkor nem értik, hogy most akkor ez mi van, és akkor jön majd az, hogy Győr majd elviszi, az izők, csak a külföldiek, és akkor jön egy ilyen ellenségeskedés, ami szintén nem jó. Tehát, hogy ezt jó kéne kommunikálni, akkor aztán majd külön műsor, vagy több műsor témája lehetne, hogy azért az elmúlt 10, nem tudom hány éve van már ez az akadémiai rendszer, szóval azért sokkal több jó magyar játékost kéne kitermelni. Persze, te mondod, hogy jó magyar játékosok vannak a válogatottban, hát nem akarok senkit megbántani, belső posztokon én jó, nem látom őket.
Szerintem
hát,
nagyon... vannak.
Jó,
vannak,
okay.
De lehet, hogy ez jobban megvilágítja, ha egy picit a másik oldalról nézzük. Például, ha a norvégokat nézzük, akiknek ugye brutális erősek a nemzeti válogatottjaik férfinői szinten, de a norvég bajnokság nagyjából nem érdekel senkit, különösen a férfiaknál. Most ugye már rájöttek ők is, hogy hát azért az így nem jó, hogy hiába van jó válogatottunk, semmilyen klub eredményünk nincs, tehát akkor ezt
de ők norvégokkal töltik meg azt a kirakat csapatot?
Egyelőre. Okay. Egyébként Izlandi is van benne, hozzáteszem, már az első körbe, és mikor el fognak oda érkezni, hogy beleöltek egy halom pénzt, és látják, hogy hoppá, hiába van nálunk a Szagózen, meg a Röd, meg egy-két jó norvég, de még mindig nem vagyunk elég jók, akkor meg fogják majd venni a Báhidi Bencét, meg a, azt reméljük nem, de a Hansen, meg tehát ez egy természetes folyamata. Egyébként erre nagyon jó példa a francia kézilabdázás, amelyik ugye fordított utat járt be, mint a magyar, mert a válogatottjuk volt először erős, és utána jöttek a nemzetközi szinten az eredmények, de azért azt látjuk, hogy mind a női és a férfi fronton, ugyan több francia játékos van, mint magyar a saját bajnok csapataikba, de azért nyugodtan nyúlnak külföldiekhez, a Paris Saint-Germainnél is, a Montpelliernél is, a Metznél is, a Brestnél is, mert rájöttek, hogy ahhoz, hogy életképes legyen az a válogatott eredmény gazdaságilag, meg imidzsben, amiket elértek, ahhoz kell a klubkézilabdát is fejleszteniük.
Na, hát mi remélem, hogy
vagyunk.
Igen, hát igen, és akkor gyorsan rátérhetünk, hosszasan nem akarok róla beszélni, de azért megint nagyon elkeserítő volt ez az MTK-ikaszt mérkőzés, mert nem maga a meccs meg a szereplők, hanem ez megint azt bizonyította, hogy azért óriási a szakadék, amit te mondasz, és hogy egy azért... Tehát az IKAS nem egy Dániel csapat, nem egy Esbjerg, nem egy Odense, nem egy vonallal, legalább egy pici szinttel azért alattuk van. Az MTK is ott van egyébként ugye elvileg közvetlenül a magyar élvonal mögött, és mégis tök simán verik meg, ami nem jó jel. A Debrecen nem tudja itthon megverni a nagy disznódot, ami egy román középcsapat. A Vác ugyan... megverte a német ellenfelét, de az meg egy full amatőr csapat, tehát mielőtt túlértékelnénk, azok dolgozni járnak, azok a játékosok, és mellette kézilabdáznak. Szóval ez így, ez az összkép, ez így nem valami rózsás.
Hát az biztos, hogy ez a hétvége a női EHF kupa fordulót tekintve, még nem mondjunk értékítéletet, mert ugye ez a fél évi bizonyítvány, de ez nem volt nagyon jó. Tehát még van egy második fél év, vagy egy visszavága, ahol bizonyíthatnak a csapataink. De inkább az bizonyította ez a három mérkőzés, hogy azért tényleg a magyar bajnokság messze nem a legjobb a világon, hanem ott van a legjobbak között, de lehet, hogy már a román jobb, a dán biztosan jobb, a francia biztosan jobb, összmezőny tekintve, tehát a 14 csapatot, ha nézem.
Csak bocsánat, beleszólok, és igen, de ezt ugye úgy kéne vizsgálni, hogy ha arányítjuk a benne lévő pénzhez, akkor sokkal elkeserítőbb a kép. Tehát most olyan bajnokság, a dán bajnokságban egy dán játékos, azt fogadom neked, hogy a töredékét nem keresi. Mondjuk egy ikaszt játékos. Mint egy magyar játékos. Tehát azért ezt valahogy ezzel is arányba kéne.
Hát arányba kéne tenni, de most akkor mi a megoldás, hogy vonjuk ki a pénzt, és akkor még gyengébbek leszünk? Tehát
Nem, hát nézd, nagyon sok, igen, ez így nyilván nagyon drasztikus, amit mondasz, azért nagyon gyakran hallom én azt, hogy túl bele vannak kényelmesedve a magyar játékosok.
Igen, na de akkor visszakérdezek neked, mondani, hogy igen, nem volt igen. Jobb akkor, amikor itt voltak az erős külföldiek, ezeket a magyarokat versenyre készíteni, vagy kényszeríteni? Sokkal többen nem kerültek a csapatok akkor se, de azért, ha megnézed, hogy az utóbbi 2-3 évben milyen mennyiségű kiváló játékos ment el a magyar bajnokságból, külföldi, akkor egyértelmű, hogy miért esik vissza.
De magyar meg nem, mert magyar nincs. Tehát nincs külföldön épkézláb magyar játékos. Ez egy külön, ez is egy külön beszédés persze, témája. Csak, nagyon csak szomorú, ami a fiúknál már elindult, hál' Istennek az a nőknél egyáltalán nem indult, aki elmegy, az visszajön, de leginkább nem megy el senki.
Na de ez pénzkérdés.
Azért. Hát ez az beleragadnak.
Mert a férfi szinten azért külföldön is tudsz jól keresni, női szinten pedig
jó, csak lehet, hogy 2-3 évet érdemes.
Fizetési színvonala még mindig magas.
Na de ez a baj, bocsánat. Igen, baj, igen, és beleragadsz ebbe az EHF kupás masszába, és onnan
nincs de nem kiút. Az a megoldás, hogy vegyük el a pénzt, mert akkor biztos gyengébbek leszünk még ennél is. Tehát olyat hát én még nem látom, hogy valami attól lesz jobb, hogy kevesebb pénz.
Nem vegyük el a pénzt, de amennyire az NBA-ben működik a fizetési sapka, és ez mi a fizetési sapkát, igenis szerintem mindenhol érdemes lenne bevezetni, vagy legalábbis elgondolkodni rajta, mert irreálisak egyébként a pénzek, nincs mögötte valós elvárás, ez így mindenkinek jó. Csak éppen eredmény nincs nagyon. Tehát közben meg nyer az igazt 7 góllal. Tehát ez a probléma. Na, de hát ez nagyon általános, és tényleg nagyon sokrétű ez a téma. Majd ilyen-olyan úton-módon feszegetjük is. Most sajnos nincs már sok időnk. Még azért egy hírt mindenképpen bedobnék itt, hogy mit szólsz, hogy ennyire röviddel a VB előtt találták ki, hogy kötelező az oltás, vagy az, hogy át kellett esni a víruson. Amit összességében még értek is, csak mi változott az? Tehát, hogy miért nem lehetett ezt 2 hónappal ezelőtt kitalálni?
Hát mert az IHF, a kézilabdázás nemzetközi szervezet, amely köztudottan gyengén működő szervezet bizonyos tekintetben, ebben biztos. Tehát ez tényleg ez egy röhely. Tehát ezt ugye ez az európaiakat annyira nem zavarja, de való igaz, hogy a dél-amerikaiakat, az afrikaiakat, az ázsiaiakat, ahol nincsenek ilyen beoltottsági mutatók és szervezettség, hát ott azért ez nagyon komolyan problémát okozhat, hogy kiutazzanak. És ez annál is inkább vicces, vagy idézőjelbe vicces, hogy ez pont akkor, amikor fölpumpálják ugye a mezőnyt 32 csapatra, és tényleg az a cél, hogy bevonjunk olyan Üzbenigisztánt, meg Porturikót, meg mit tudom én, milyen csapatokat,
jó, csak
hogy széles legyen a mezőn, de közben egyúttal meg oda is küldünk a fejükre igen. Egy pofont, hogy jó, de ha nem vagy beoltva, és lehet, hogy Üzbegisztánban senki nincs beoltva, akkor
ránéztek az oltott, vagy a fertőzöttségi számokra, dobtak egy hátast, és akkor mondták, hogy úristen van.
Na de akkor is ezt ki lehetett volna találni egy hónapja.
Ezt mondtam én is. Jó, de ugyanazt tudom csak mondani, amit te reagáltál, hogy ez az IHF, igen. És de most Mustafát újabb 4 évre megerősítették, úgyhogy minden.
Igen, egyébként ez hiba lenne a Mustafának a személyére, mert azért egy szervezetnek van egy elnöke, de azért ott dolgozik egy csomó ember, és annak is lehet gondolkodni.
De van némi felelőssége.
Ő abszolút igen. Felelős, de attól, hogy ő hülye mondjuk, idézőjelben, nem kéne mindenkinek aznak lenni. Lehetett volna az orvosi bizottságnak, vagy nem tudom kicsoda, aki ezt eldönti, egy hónappal előbb gondolkodni. És...
Igen. Jó, búcsúzásképpen csak annyit, hogy azért ez számunkra fontos, hogy információink szerint a magyar keretet ez nem érinti. Tehát tudom, ezek kényes adatok, tehát akkor maradjunk így, ez a helyes terminológia, tehát hogy magyar játékos utazása nincs veszélyben, tudomásom szerint.
Hát ugye, aki az olimpián volt, azt eleve oltották,
igen,
ha jól
igen,
tudom.
Igen, igen, igen.
Most az a 2-3 játékos, aki bekerül az olimpiai kerethez képest, igen. Azok is valószínűleg oltva vannak, mert ugye a...
Az is jó, ha deklaráltan átestél a fertőzésen.
Nem szokták deklarálni feltétlenül
de nem, úgy itt úgy értem, de hogyha itt tudod bizonyítani orvosi papírokkal, akkor az olyan, mintha oltva lennél. Így szól a szabály. No, eddig tartott már a kézi vezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket. Hétvégén jövünk az Extrával.
A műsor a Béton partnere.